a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a napvendég a Trend FM-en. Ma a mai vendégem pedig nem más, mint a Hunyadi sorozat showrunnere, vagyis forgatókönyvírója, producere és rendezője, és még sok minden más egy személyben. Lengyel Balázs, szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm is a hallgatókat, nézőket.
Mindent lefettem a showrunner definiálásával az előbb? Vagy...
Azt gondolom, hogy igen. Igen, hát ugye a showrunner egy ilyen kényszerszülte pozíció. Valójában...
Jól akkor, hangzik. Vagy rosszul,
igen. Mit lát bele. Ugye az szülte ezt a pozíciót, hogy tévésorozatoknál a rendezők nagyon ritkán rendeznek minden epizódot. Általában több rendezővel dolgozik egy tévésorozat, ugye ez nálunk is így van. És ezért szükség van valakire, aki az összes forgatókönyv ismeretében képes tartani ugyanazt a látványvilágot, ugyanazt a hangulatot, aki érti mondjuk egy 9-es epizódos jelenetbe, hogy az hogy utal vissza valamire a 6-os epizódból, vagy miért fontos valamit egy rendezőnek a saját epizódjában máshogy csinálni azért, hogy az egész az értelmet nyerjen majd.
Ez egy jó sorozat, sokan nézik.
Köszönjük.
Kellemes vízhangja van, és hát én is olvastam a címeket, a podcasteket, meg az interjúkat készül vele, de mostanában jó sok, és ilyen címekkel, hogy na ezt nézik gyerekek, ez bizony népszerű, na ez jó sorozat. Milyen érzés egy jó színvonalas és nézett magyar sorozatot csinálni? Azért ez nem mindig sikerül, legyünk őszinték.
Hát nyilván, tehát erre nehéz nem azt mondani, hogy jó, tehát jó érzés. Én azért azt gondolom, mindig erre törekszünk, tehát az Aranyélet volt az előző sorozat, amin én dolgoztam.
Mondjuk az is népszerű lett.
Hunyadi előtt, aha. Igen, és arra is szokták ezeket a jelzőket aggasztani. Én azt gondolom, hogy ha az ember valamivel komolyan foglalkozik, akkor érdemes olyan minőségbe csinálni, hogy aztán az egyrészt minőségében is jó legyen, másrészt pedig egy tévésorozat, ugye nem egy művészfilmes műfaj, úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy piacképes legyen, tehát tetszen a közönségnek, legyen rá érdeklődés, érthető legyen, úgyhogy a Hunyadiban is ezt céloztuk meg.
Volt már közeledésed a művészfilmes világhoz?
Én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kényszerszülte fogalom, tehát hogy egy kis európai országban, mint a miénk, minden filmes, művészfilmes, mert hiszen még a leges-leges legsikeresebb mozik, és azért most hála jöjjnek volt belőlük kettő is, azok is egy európai vagy egy világ szintű megméretetésben művészfilmek számítanak pár százezer nézővel, egy pár ország vagy pár tucat országba értékesítve. Úgyhogy ha így nézzük a művészfilmet, hogy nem egy piaci termék elsődlegesen, akkor én azt gondolom, hogy a Sátán tangótól a valami Amerikáig minden magyar film művészfilm. Hogyha viszont valamifajta esztétikai minőség szerint szeretnénk besorolni, vagy azt, hogy ki milyen fesztiválra jutott be, hát ebbe én most nem mennék bele. Az nyilván megosztó szakmán belül is a közönséget, meg általában is nagyon érdekli.
Volt valami alapkoncepciótok, hogy miről fog szólni a Hunyadi sorozat, mire gondol a költő, hogy nyúltok a témához egyáltalán? Milyen volt egy ilyen nagyívű témához hozzányúlni?
Hát ugye egyrészt amikor mi elkezdtük írni, akkor nagyjából 6000 oldalnyi regény már megvolt, és az első dolog, amivel szembesültünk, az az, hogy ez nem egy klasszikus adaptáció, tehát nem fogunk 5-6-10-20 évadon keresztül mesélni, mint egy trónokharca például, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor kötetenként haladunk előre szépen, ahogy a Bán Mór írja őket, hanem az volt a felkérés, hogy 10 epizód alatt jussunk el Nándorfehérvárhoz. Ugye a regények még nem is tartottak ott, még ma sem tartanak ott. Egyrészt volt egy hatalmas anyagmennyiség, amit fel kellett dolgozni, másrészt pedig voltak alapelvek. Abban nagyon korán egyetértettünk a producereinkkel, ugye Robert Lantos és Kriskó Tibor, akik Hazai Cecília és Hazai Kinga mellett a sorozatnak a producerei magyar oldalról. Egyetértettünk abban, hogy Hunyadi mindenképpen tehát ne egy klasszikus 90-es évekbeli hős legyen, aki csak jó, soha nincsenek rossz tettei, gondolatai, illetőleg abban is egyetértettünk, hogy ne csak róla szóljon ez a sorozat, hanem mutassa meg azt a világot, amiben ő küzd, azokat, akik vele vannak, azokat, akik ellene vannak, és ilyen módon legyen ez egy élő történelem. Ez nyilván azt is jelenti, hogy egy fikciós történetet mesélünk el, ugye maga a regény is fikció, és mi is ilyen értelemben szabadon tudtunk garázdálkodni, nyilván a történelmi tények figyelembevételével és a szabályok betartásával.
Mennyi százalékban van ennek a valóság alapja ennek a sztorinak? Tehát mondjuk mennyiben kitaláció, fikció, és mennyiben valós történelmi eseményeken alapul. Én simán azt hittem, hogy szinte teljes mértékben, és föl is lapoztam a történelemkönyvet, hogy mi is volt, hogyan is volt.
Hát én azt gondolom, hogy amit lehet tudni, azt nem szoktuk mi átírni, tehát hogy nem, ilyen értelme nem hamisít történelmet az ember. Viszont ugye ezt szokták mondani, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, viszont a legrosszabb dramaturg, mert általában az életben nem akkor, nem úgy, és nem pont annyi szereplővel történnek a dolgok, mint ahogy az mondjuk egy tévésorozatban kell. Tehát nekünk is fontos volt, hogy összevonjunk karaktereket, legyen, akit lehet gyűlölni, tehát most, hogy hol húzzuk meg a határt. A Cilei Úrik, akit mindenki imád gyűlölni. Aha. Egyébként most megy Szlovéniában a sorozat, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Mi meg voltunk rá győződve, hogy na ott biztos azt fogják mondani, hogy gonoszt csináltatok, ami nemzeti hősünkből veszetek. És nem gondolom, hogy ő az életben ilyen volt, vagy ilyen lehetett, nincsenek ilyen kutatásaink. Azt tudtuk, hogy minden történelmi dokumentum szerint ő az ellenlábasa volt a Hunyadinak, és ezért nekünk kellett egy olyan karakter, akit tényleg lehet gyűlölni. És egyébként korban nagyon közel áll ő Machiavelli korához, és ezért egy nagyon izgalmas gondolat volt, hogy mi van akkor, hogyha van egy ilyen nagyon okos, de egyébként nagyon aljas karakterünk, aki direkt szembe megy a Hunyadival, és ilyen módon nem csak a török-magyar ellentétre húzzuk fel az egészet, hanem azt mondjuk, hogy az igazi ellenségek, azok néha pont ott vannak, ahol az ember nem keresi őket.
Érdekes, hogy Hunyadi meg csak és kizárólag a törökre fókuszál, pedig azért bent is van intika bőven, sőt, hát az előbb említettük a Cilei Úrikot.
Igen. Én azt gondolom, hogy ő azt látja, hogy ha nem tesznek valamit, akkor ez az ország, ez lerohanja a török, és ami aztán később meg is történt. És ő ezt próbálta meggátolni. És azokat, akik ebben nem segítették, hanem ellene voltak, azokat nyilván ellenfélként próbálta leküzdeni, de nem megsemmisíteni, vagy nem, tehát hogy nem ők voltak az ő igazi ellenségei, csak ellenfelei, és hála jó égnek nem is sikerült győzniük. Bár azért, aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy ahol mi befejezzük a történetet, például a Cilei Úriknak utána egy igazán komoly és nagy pillanata jön, de ez már ugye egy Mátyás történet.
Én valahol olvastam, hogy lesz egy ilyen folytatás ennek az egész sztorinak valamelyik újságban, vagy online portálban.
Én azt gondolom, hogy ez elsősorban azért a közönségen múlik. Hogyha van igény, ugye kereslet, kínálat, ha van igény, akkor lehet, hogy lesz
akarat is. Ez akár nemzetközi szinten is igaz, az amit mondasz, hogy ott is populárisnak kell lenni ennek a filmsorozatnak, vagy főleg belföldön? Mert hogy ez egy koprodukció.
Ugye ez már egy produceri kérdés, illetve egy finanszírozói, meg támogatói kérdés, amire én csak feltételezéseket tudok mondani. Én azt tudom, hogy alkotóként mi, nekünk a nemzetközi siker volt mindenképp mindig a cél. És egyelőre elmondhatjuk, hogy azokban az országokban, ahol már elindult, ott nagyon sikeres a sorozat. Én még azért remélem, hogy szépen lendületet vesz, és lesz ez még sokkal sikeresebb is. Most lépünk be ugye a nagy területekre, hamarosan indul Németországban, illetve Olaszországban a sorozatnak a vetítése. Azok már nagy piacok, ott már azért egy siker az nem csak pár százezer embert jelent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bármilyen reménye van bárkinek, bármilyen folytatásra, a mi szemünk az még ezen a nemzetközi sikerem van, mi ezt szeretnénk.
Én azért megnézek egy Mátyás sztorit, tehát azért ott azért az is egy nagy toposz a magyar
történetnek. Hát az az igazi történet.
Sőt, igazából vártam, hogy itt most vége, oké, de hát akkor most mi fog történni?
Igen, igen. Hát ugye ez, amit mondtam Hunyadiról, igazándiból ugye a reneszánszba lép be, aztán Mátyásnak a története, ott bomlik ez ki igazán, tehát ott beszélhetünk arról, hogy a klasszikus nettó hősi karakterekben minél több sötétség kerül. Ugye mi igazságos Mátyásként emlékszünk rá, de az ő élete, az ő döntései, az ő harca, az ilyen értelemben sokkal tragikusabb, drámaibb, mint az apjáé.
Ugye beszéltünk arról, hogy egy picit másképp nyúltatok a sorozathoz, próbáltatok fiatalabb rétegeket is bevonni a potenciális közönség sorába. Ezek mennyiben voltak új és más ötletek? Vagy mennyire éreztétek, hogy hol kell változtatni, és milyen ütemben, és milyen formanyelvet használtatok? Na, szépen fogalmaztam ezt a kérdést egy csomagban. Miben hozott újítás szerinted a Hunyadi, amelyhez köthető a népszerűsége is?
Én azt gondolom, hogy az egyik alapelv, amit követtünk, és talán nem volt hiba, az az, hogy nem engedtük azt, hogy maga az alapanyag az eltérítsen minket a megközelítéstől. És a megközelítés az az volt, hogy legyen bármi, amit a néző néz most a tévében, tehát legyen az egy trónok harca, vagy egy fehér lótusz, vagy egy sárkányok háza, vagy egy krimi sorozat. Mindegyiknek a megközelítése az független attól, ami az alapanyag. Tehát mindegyik azt nézi, hogy emberek, családok, akaratok, vágyak,
konfliktusok,
és nagyon sokszor azt a hibát követik el az alkotók, hogy fognak egy történelmi szemét, mint mondjuk Hunyadi János, és annak a pátoszával próbálnak hozzányúlni, és ezért nagyon az óvatossággal elveszik az izgalom, elveszik a vonzerő.
És amikor minden percben azt kell gondolnunk, hogy wow, ma a magyarság megmentője, és igazi hős, és akkor ez az érzés túlságosan erős, hogy magára a sztorira fókuszáljunk.
Igen, én azt gondolom, hogy, és itt nem csak a fiatalokról van szó, hanem valójában a nézők 90%-át azzal lehet megszólítani, hogyha úgy aktuális egy sorozat, hogy én átérzem azt, ami az egyes karakterekkel történik. Ehhez fontos, hogy olyan konfliktusos helyzetbe hozzam őket, amik azért általában erősebb konfliktusok, meg nagyobb drámák, mint amit mi átélünk, viszont azáltal, hogy átélhetővé tesszük őket, azáltal szétverjük egy picit ezt a történelmi pátoszt. Tehát Szilágyi Erzsébetről mindenkinek a fasor jutott eddig eszébe, és most pedig reméljük, hogy azt a fajta nőt, amit ő képvisel ebben a sorozatban, ami azért egy középkori világban hihetetlen akaraterőről tesz tanúbizonyságot. Ahhoz mi azért őt keresztül húztuk, nem egy mocsáron, hogy a nézők tényleg ne csak szeressék, ne csak tetszen nekik, hanem igazán átélhető legyen az ő drámája. És amennyire tudjuk egyébként, ugye ez a történelmi karakterhez is passzol, hiszen ugye ma divatos mindig azt mondani forgatókönyvíróknak, hogy bármilyen női karakter, az legyen erős női karakter, mert ugye ma erre van szükség, ez eladható. Na most Szilágyi Erzsébetre nem úgy emlékszünk, hogy volt Hunyadi János felesége. A Mara Brankovics egyébként, ő a török szultánnak nem csak az első számú felesége lett, hanem konkrétan a hadjáratokba is beleszólása volt. Tehát egy teljes, úgymond szakértőként vett részt a szultán mellett. Ezek történelmi tények, tehát a történelmi tudásunk az visszaigazolja. És akkor ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy lehetett ez, hogy történhetett ez meg. És azt gondolom, hogy visszatérve az eredeti kérdéshez, a fiataloknak fel kell törni a történelemnek azt a védőüvegét, ami a múzeumokban van. Tehát azt kell szétzúzni, hogy azt érezze, hogy bárkiről kiderülhet bármi, bárki meghalhat bármelyik pillanatban, bárki csinálhat olyat, amivel nem értek egyet, és hogy egészen olyan közel kerülök hozzá, ahogy a történelem sosem engedné meg. Ugye biztos jön majd ez a kérdés. Az egyik komponense ennek a szexualitás. Tehát nyilvánvalóan senki nem tudja elképzelni, hogy ezek a magyar történelmi hősök, tehát egy Petőfiről nem tudjuk elképzelni, hogy letolja a nadrágját, és a hálószobában van. Én azt gondolom, hogy ez mindenfajta provokáció mellett, ez fontos, fontos az, hogy elengedjük, hogy ezek az emberek, ezek olyan történelmi hősök, akikhez nem lehet hozzá nyúlni.
Érdekes, amit mondasz nekem elsősorban a szexualitásról. A nyugati típusú pörgős sorozatok miatt éreztem, hogy szükség van. De ez olyan érdekes, amit mondasz, hogy ráncsuk le a leplet az érinthetetlen hősök és történelmi figurákról.
Igen. Én azt gondolom, hogy...
Meg a másik dolog, ami szembetűnő volt az, hogy milyen kegyetlen volt az a kor, hiszen tudtuk, hogy persze vannak ilyenek, de viszonylag a konfliktusok és a konfliktusokból eredő következmények azért nagyon keményen vannak ábrázolva.
Igen.
A gyermekek halála, a bizniszek, amik köttetnek, azért az hat.
Hát sőt, ugye ez megint csak egy ilyen oda-vissza játék. Sokszor szoktak kérdezni ugye a trónok arcával kapcsolatban, hogy mennyiben inspirálta azt, ahogy a Hunyadit megírtuk.
Nekem is eszembe jutott egyébként.
És ugye az érdekesség az, hogy nyilván a trónok arca egy kulturális jelenség, egy nagyon meghatározó sorozata volt ennek az évszázadnak.
Úgyhogy neked is tetszett egyébként?
Én nagyon szerettem a trónok arcát, de ami ennél fontosabb az, hogy valójában egyébként a trónok arca íróját, a Martint inspirálta nagyon a középkor. Tehát ugye azok a kosztümök, jelmezek, tájak, emberek, ez a viselkedés, ami a trónok arcában van, és ugye azért ott sárkánnyal és farkassal és mindennel nyakon van öntve, az egyébként a mi középkorunkból jön. Úgy is néz ki, és hogy most csak egy példát mondjak, rég volt, úgyhogy talán senkinek nem spoilerezzem le. A trónok harcának van egy ilyen nagyon nagy pillanata, amikor egy esküvőn lemészárolják a főszereplőgárdának az egyharmadát, és ezzel mindenki ledöbbent. Ennek az eredete az annak ahhoz a Vladhoz köthető, aki a mi sorozatunkban van. Ő csinálta azt, hogy megvendégelte azokat a bojárokat, akiről tudta, hogy nem szeretik őt, és nem fogják támogatni az ő politikai karrierjét, és megmérgezte az összeset, és aki még ott életben maradt, azt meg lemészárolták. És ez egy ilyen véres vendégség volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez egy kegyetlen kor, ami egyébként olyan fantasykre is kihat, mint a trónok harca, nekünk pedig adott volt, nekünk elég volt elolvasni a történelmi kutatásokat, illetve Bálmon regényét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.